Dicsőség és hála legyen az Úrnak, ez így van. Igen, ha semmi más nem lenne, ami meg tudna örvendeztetni bennünket, önmagában az a gondolat is elég lenne, hogy az Úr tulajdonai vagyunk, vagy lehetünk. Amen. Örök életet kaptunk, kegyelemben részesültünk, Isten gyermekei lehetünk. Emberi természetű gyermekekből vannak elegen. Kegyelemből Isten gyermekeivé lehettünk. Milyen kiváltságot adott nekünk Isten ezen keresztül. A felolvasott íge már túl becses volt, és észrevehető, hogy Isten emberei mennyire jártasak, vagy beavatottak voltak Isten tervében, Isten akaratában, hogy milyen mélységekből merítettek számunkra, ez még ma is pecses, mert ugyanabból a teljességből merítünk mi is. Keresztelő János azt mondta, az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. És ugyanezt elmondhatjuk mi is, mint a mai napig. Olyan forrásból merítünk, amely soha nem apad ki. Ez nem egy állóvízzel teli ciszterna vagy víztárló, ez az élet forrása. A megvert szikla, amelyből az élet vize fakad és ömledezik. És ami Urunk azt mondta, aki szomjazik, jöjjön és igyék. És ma délután is jöhetünk hitben Istenhez. Ő még soha nem hagyott bennünket cserben, és ma sem fog bennünket cserbe hagyni. Szeretném magamat már most a közben járó imádságaitokra bízni, ha Isten is úgy akarja, a repülőgép csütörtökön 11 órakor száll fel, rövid ideig Európában, majd azután Afrikában, aztán vissza Zürichbe, majd onnan vissza Krefeldbe. Mindent úgy, ahogy Isten vezet, ahogyan ő akarja. Nem az enyém, nem a miénk, hanem az ő akarata legyen meg. Sokan szeretnék hallani Isten szavát. Aztán azokra gondolok, akik itt hallhatnák, de nem tartják szükségesnek, hogy eljöjjenek és meghallgassák. Ez úgy történik, mint Izrael királyainak idejében, ahogy ma reggel már olvastuk is. Az egyik meghatározza, hogy az egyik imádott helye itt lesz, a másik ott. Mindenki tesz valamit a maga ügyében. Az embereket saját tetszésük szerint nevezik ki papoknak. Az isteni rendet figyelmen kívül hagyják, és így mindenki azt tesz, mint a bírák idejében, amit akar. Mindnyáján ismeritek a bírák könyvében leírt történteket. És aztán állott egy versszak utoljára, majd egy másik sor önmagában. Annak idején mindenki azt és úgy csinálta, ami neki jónak tűnt. És ez mindig is így volt. Azok az emberek, akik nem tudják, vagy nem akarják alávetni magukat Istennek, azt teszik, amit akarnak, anélkül, hogy megértenék, vagy felfognák, hogyan folytatja Isten az ő munkáját, hogyan vezeti az ő népét, a tisztánlátástól a tisztánlátásig ugyanis. A legfájdalmasabb mindig az, amikor olyan emberekkel találkoztok, akik emlékművet akarnának felállítani Branham testvérnek. Még ma is vannak olyanok, jó néhányan, akik átsétálnának az óceánon, ha élve láthatnák ezt az embert még, ha találkozhatnának még vele. De hogy aszerint cselekedjenek, ahogy ő mondta, arra nem gondolnak. És észrevehetitek, hogy az ilyen emberek milyen szellemből kifolyólag beszélnek. Olyan szívesen hallották volna őt, olyan szívesen látták volna őt, talán túl szívesen még meg is ölelték és szorongatták volna őt. Százak és ezrek tették is ezt. És hol vannak mindezek? Ők ugyanúgy a saját útjukat járják, mint azok, akik most is oda szeretnének menni. Istennek van egy terve, neki van egy útja az ő népével. Mi nem tehetünk róla, hogy megmutatta nekünk ezt az ő útját, de hálásak vagyunk a szívünkben, hogy kegyelmet találtunk Isten előtt, és ezt ma is ugyanúgy felismerjük, mint a Mózes idejében. És mindig, Uram, ha kegyelmet találtam te előtted, hadd ismerjem meg a te útadat. És ebből felismerjük, hogy kegyelmet találtunk-e Isten előtt. A tisztelet tudatnak nem egy, a tisztelet tudatunk nem egy edény iránti hódolatban nyilvánuljon meg, hanem az íge iránt, amelyet Isten egy ember száján keresztül szólaltatott meg. Ez az, ami számít, és ezt akarjuk hallani, és ehhez, ahogy Mózesben írva van, az 5. Mózes 29-ben, nem kell többé átkelni az óceánon, hogy megszerezzük, és nem kell felmennünk az égbe se, hogy lehozzuk onnan, hanem amint írva van, közel van hozzád az íge szava a te szádban, hogy kimondaszt. Az íge szava eljutott hozzánk, részünk lett benne, részesedtünk benne, már csak cselekednünk kell a szerint. Ez esetben biztosan áldottak leszünk. Annak is örülök, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szívünkben igazi isteni szeretet van, és hogy Krisztus békéje kormányozhat bennünket. Észrevettem, amint tegnap egy John Zilson testvéremmel beszéltem, és úgy éreztem, amint mások szorongásait is a szívén viseli. És hiszem, hogy mindannyiunkkal így van. Együtt érzünk egymással, egymásért. Olajat és bort akarnánk önteni minden sebekre. Azt akarjuk, hogy senki ne kelljen megszégyenüljön. Azt akarjuk, hogy mindenki segítséget kapjon. Most pedig hadd folytassuk tovább. Ha Isten is úgy akarja, akkor a jövőben is lesznek összejöveteleink. Mindig mindent úgy, ahogy kell mondanunk, és ezt komolyan is gondoljuk, ha Isten is úgy akarja, és még élünk. Azt hiszem, a tegnap már mondtam, május 1-én arra gondolunk, hogy Párizsban leszünk. Ez egy pénteki nap, május 2-án Brüsszelben, ez egy szombati nap, majd május 3-án, ha Isten is úgy akarja, újra itt leszünk. És remélem, hogy a közidőben mindannyian örömöt lelünk az útazásban, és a következő korútazásban szívesen részt veszünk, vagy részt vesznek többen is. Legyen, hogy a mindenható Isten az ő jelenlétével, az ő áldásával, az ő szellemének kenetével leszálljon erre a gyülekezetre, úgy arra, aki szól, mint a hallgatókra is. Mindannyiunkon nyugodjon meg, hogy valóban egy szellemben halljuk, megértsük, imádjuk, hogy egy szívvé és egy lélekké válhatnánk. Az Úr Jézus már akkor azt mondta a János evangéliumában, a 3. fejezetben, fel szeretném olvasni a verset, és aztán visszamegyek az Efézusi levélhez is. János evangélium a 3. fejezete, a 6. vers. Ami testből született, az test. Ami pedig a szellemből született, a szellem. Tehát arról van szó, hogy Isten szelleméből új életre szülessünk. Azt mondtuk magunknak, hogy az erre való mag Isten ígéje, és mi magunkba vettük Isten ígéjét, elfogadtuk azt, és Isten szelleme életre keltette azt. Ezen a hétvégén tudatosan a megfelelő Isten tiszteleti helyről beszélünk. Arról a helyről, amelyet Isten kiválasztott, a kiválasztottaknak szánt, az eleve elrendeltek számára. Isten mindent összeillesztett, hiszen ő mindent tudó és a mindenható, és mi megengedjük, hogy Isten kegyelméből beillesszen minket. Szeretnék még néhány dolgot felolvasni az Efézus 3. fejezetéből. Efézus 3, a 2. verstől. Versétől kezdve, bizonyára hallottátok az Isten kegyelmének kezeléséről, amely ti érettetek adatot nekem. Nevezetesen, hogy kinyilatkoztatás által vált ismerté előttem a titokzatosság, ahogyan arról korábban röviden írtam is. Rusz testvér már elolvasta, amit Pál apostol az előbbiekben írt. Milyen mélyre hatolnak Isten gondolatai. Egyetérthetünk vele, amit Pál apostol valószínűleg a római levélben kifejezésre juttat. Róma 11, a 33. vers. Ó, milyen mélységes az Isten gazdagsága és az ő bölcsessége és a felismerése. Mennyire felfoghatatlanok az ő ítéletei és kifürkészhetetlenek az ő útjai. Az emberi szellem számára kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, Isten szelleméről az van mondva, hogy a szellem mindent felkutat, vagy átkutat, még az Istenség mélységeit is. És azt is megtapasztalhattuk, átélhettük, hogy Isten szelleme átkutatja az Istenség mélységeit, és kinyilatkoztatta azokat nekünk. Pál apostol tovább azt írja a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 4. versében, ebből felismerhetitek, amint olvassátok, a Krisztus titkával való bizalmasságomat, amely a korábbi korszakokban nem vált ismerté az emberek fiainak úgy, ahogyan most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Nem az írástudóknak, nem a farizeusoknak, nem a kritikusoknak, hanem az ő szent apostolainak és prófétáinak lett kinyilatkoztatva. Minden, ami Istentől származik, kinyilatkoztatás útján jön. A hús és vér még semmit sem nyilatkoztatott ki nekünk, mint a mai napig, és a jövőben sem lesz képes semmi isteni dolgot kinyilatkoztatni nekünk. De a szellem mindent átkutat, és kinyilatkoztatja azt, amit Isten közölni akar velünk, és ezért teljes szívünkből hálások vagyunk. Szeretnék még egy kicsit bővebben olvasni a névről. Amikor a mi Urunk azt parancsolja nekünk, hogy hogyan imádkozzunk, vagy arra tanít minket, hogy hogy imádkozzunk, szenteltessék meg a te nevet, és ennél fogva az Atyához fordul, és azt mondja, ha imádkozni akartok, akkor így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Értsük meg egyszer és mindenkorra, hogy az Atya és a Fiú neve egy és ugyanaz a név, mert az Atya kinyilatkoztatta magát a Fiúban. A Fiú a láthatatlan Isten látható formája, annak látható kinyilatkoztatása. Ugyanúgy, ahogy Jáve az Ótestamentumban Elohim két látható formában megjelent, úgy a fiú az Új Testamentumban az Atya kinyilatkoztatottan egy látható formában, de mindig egy és ugyanaz az Isten. Függetlenül attól, hogy milyen néven találjuk őt leírva a Bibliában. Hogyan és hol nyilatkoztatja ki magát, ő mindig ugyanaz marad tegnap, ma és mindörökké. És ő azt mondja az Ézsás próféta 43. fejezetében, egy más Isten rajtam kívül nem létezik, ezt pedig mind a mai napig hisszük. Ő az egyetlen, és az egyetlen is marad. És az embereknek is csak egyetlen egy név adatot, amelyben elnyerhetik az üdvösséget. Csak egy név, csak egy nevet kell segítségül hívniuk ahhoz, hogy üdvözülhessenek. És már Joel próféta megjövendőlte. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözülni fog. Milyen hálásak lehetünk, hogy kinyilatkoztatást kaptunk eme név felől az ő isteni jelentőségét illetően. És hasonlóképpen hadd higgyük azt is, hogy az üdvösségben lett részünk. A legtöbb hívő saját magát akadályozza meg, ami a hitéletet illeti. Azt gondolják, hogy ha hívőkké lettek, akkor a felhők felett lebegnek. Nem. Mindannyian itt maradunk szépen ezen a földön még. Némely megpróbáltatásokon kell átmennünk, és külsőleg ugyanazokat az útakat használjuk és járjuk, és ugyanazt az ételt esszük, amit mások is magukhoz vesznek, és nem lehet különbséget látni a kettő között. De belülről van valami, vagy történt valami velünk. Hálásak vagyunk Istennek ezért. Hadd olvassak tovább a 11. oldalról. Az ő neve az Isten neve volt. Istennek sokféle megnevezése van. Isten maga is egy megnevezés. Ő meg lett nevezve Jehovának, Jírenek, Jehová Raffának, Jehova Nisszinek. Ő a Sáron rózsájának is meg van nevezve, a völgy liliomának, a ma fényes hajnalcsillagnak, Alfának és Omegának, kezdetnek és végnek, Atyának, Fiúnak és Szent Szellemnek is. Mindezek az elnevezések. Mindezek elnevezések, de az ő neve, a neve, mégis az ő neve, az Isten neve Jézus Krisztus, a felkent, ez az ő neve. Neki sok megnevezései vannak, de csak egy neve van. Ez az egyetlen neve. Nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének. Ezt már érintettük is, szóval mindjárt tovább olvasom. A próféta megmondta, hadd kövessük nyomon egy kicsit ezt az ő nevét. A próféta azt mondta, hogy a neve Immanuel lesz. Ez az Ézsás próféta könyvének 7. fejezetében található. A Máté 1.22-ben ez áll. Mindezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az íge, amelyet az Úr mondott a próféta által mondván. Imé, lásd, a szűz jó reménységben lesz, és egy fiú anyjává, akinek az Immanuel név lesz adva. Ez lefordítva annyit jelent velünk az Isten. Itt rejlik egy nagy titokzatosság. Amikor az Úr emberré lett, nem Immanuelnek nevezték őt, hanem Jahsuának lett nevezve. És az írástudók elég jól ismerték a Szentírást ahhoz, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez csak is Immanuel lehet, csak is maga Isten lehet. Ők nem ismerték fel. Erről már beszéltem itt, erről már írtunk is. Azonban ennek is eljön az ideje, Immanuelből Jahsua lett, majd újra Immanuel lesz, és az egész föld telve lesz az ő dicsőségével. De mindenek előtt, mielőtt velünk és bennünk lehetett volna, megváltónkká kellett válnia. Ahhoz, hogy a mi megváltónk legyek, húsvértestben kellett megjelennie, hogy meghalhasson hústestben, hogy mi életre kelthessünk a szellemben. Ó, amikor Isten mindezen titokzatosságaira gondolok, ez lényem legmélyén nagyon megérint engem. Az emberek vitatkoznak róla, és az egyszerű emberek a nép között örülnek a felett, mert Isten megismertette és kinyilatkoztatta nekik. Tovább olvasom, Immanuel velünk az Isten, az ő neve Jézus volt, akár csak az Atya neve. Ő az Atya nevében jött, az ő Atya nevében jött. Ez az a hely, ahol Isten a nevét elhelyezte az ő fiában. Ez az egyetlen hely, ahol imádni tudjátok őt. Az egyetlen hely, ahol Isten valaha is találkozni fog veletek, az a fiúban van. Ezt is kiemeltük már. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, annyira hálásak vagyunk. Van egy találkozási hely Istennel Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Majd Branham testvér így folytatja. Az Ószövetségben ki lett ontva a vér, hogy engesztelést szerezzen az emberekért. Az Új Testamentumban isteni szent vér lett kiontva, hogy előhozzon egy isteni magot, hogy isteni nemzedéket nemzen, egy megváltott gyülekezetet, amely majd az ő színe elé fog kerülni folt és ranc nélkül. A 12. oldalról az utolsó bekezdést olvasom. Itt újra a névről van szó. Az én nevemben ördögöket fognak űzni. Ez az Atya nevére van utalással. Az Atya az ő nevét Jézusban helyezte el. Ő benne találkozik az imádkozóval, ő benne találkozik velünk, hogy kiűzhessük az ördögöket, kiűzzük az ördögöket. Ő benne találkozik velünk, hogy meggyógyítsa a betegeket. Ő benne találkozik velünk, hogy megmentsen minket. Ő benne találkozik velünk, hogy megmentsen és betöltsön minket a Szent Szellemmel. Ez az egyetlen hely, ahol Isten találkozik az emberekkel az imádatban. Megjegyeztük, megállapítottuk, hogy mit mondott még Jézus. A Jézus szó azt jelenti Jehova, szabadító, Jehova, megváltó. Itt Branham testvér hangsúlyozza, hogy Isten Jézus nevében találkozik velünk. Amikor elindulunk ördögöket űzni, bármit is teszünk szavakban vagy cselekedetekben, azt az Úr Jézus Krisztus nevében kell és szabad tennünk. És ha ezt a názáreti Jézus nevének isteni kinyilatkoztatásának és jelentésének teljes tudatában tesszük, akkor Isten velünk lesz, hogy megadja vagy megajándékozzon bennünket azzal, amit kérünk, és ezáltal megerősíti az ő szavát. De számolnunk kell azzal, úgy értem, számolnunk kell azzal, hogy Isten megteszi. A továbbiakban itt egy kis bekezdés áll a 13. oldalon. Isten, az Úr kiválasztotta a kaput. Ő kiválasztotta az ajtót. Jézus azt mondta, a János 10-ben, én vagyok az ajtó a juhokhoz. Én vagyok az az ajtó. Ő a Jehova szabadító. Nagyon furcsa volt, Jézus az útról beszélt, ő volt az út. Az igazságról is beszélt, ő maga volt az, ő maga az igazság. Az életről beszélt, ő maga az élet. A feltámadásról is beszélt, ő maga a feltámadás és az élet. Istenről beszélt, és ő maga Isten. Minden, amiről beszélt, amire utalással volt, minden, amiről tanúságot tett, az ő maga volt. Szeretett testvérem és testvérnünk, el kell jutnunk odáig, hogy mindaz, amit Isten ígéje tanúsít rólunk, mint Isten gyermekeiről, azzá kell lennünk, az kell legyen a valóság. Nem csak mondani, hanem azok is kell lennünk valóban. És Isten ezt is el fogja végezni. Erre számíthatunk, és ebben megbízhatunk. A 13. oldal utolsó bekezdésében ez áll. Annyi csalhatatlan bizonyíték van arra, hogy Jézus maga az a hely, ő az ajtó, ő a név és az egyetlen út, amelyet Isten adott az embereknek, hogy imádatban találkozzanak vele. Ő az út, az igazság és az élet, a kapu, az ajtó, alfa és omega, a kezdet és a vég, a Sáron rózsája, a völgy lilioma, a hajnalcsillag, és így tovább, és így tovább. Mit akar ez mondani? Mi a célja ezeknek a kijelentéseknek? A szemünk elé vezetni azt, hogy rádöbbenjünk, hogy ő mindenekben minden lett számunkra. Örülök, hogy ezt a prédikációt nem olvastam el előre teljes egészében, hanem csak oldalanként, úgy, ahogy ez az összejövetelhez szükséges volt. A 14. oldalon, a 2. bekezdésben Branham testvér azt mondja itt, most pedig meg akarjuk állapítani, hogy mit mond a Biblia. Az 1. Korintus 12-ben azt mondja a Biblia, hogy egy szellem által lettünk mindnyájan egy testé megkeresztelve. Az egy szent szellem által belelettünk merítve Krisztus testébe, a szent szellemmel való keresztség által. Nem egy készfogással, nem egy csatlakozás által valahová vagy vízkeresztséggel kerültünk ide be, hanem a szent szellemmel lettünk bemerítve a Jézus Krisztus testében, a szent szellemmel való keresztség által. Az Úr gyülekezete egy olyan gyülekezet, amely a szellem által lett életre hívva. Ez egy isteni, egy szellemi intézmény. Noha mi még mindig itt létezünk, itt élünk, mint emberi lények. De Isten országa nem földi jellegű. Az örök élet, mindaz, amit Istentől kaptunk, természet fölötti. Noha már itt megkaptuk, vagy részesedtünk benne. Hadd olvassunk a 15. oldal 1. bekezdésétől tovább. Mihelyt ebben a testben vagytok, vagy megszülettetek, érvényes a rómaiakhoz írt levél 8.1. Így most már nincs semmi kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik nem test szerint járnak, hanem a szellem szerint. Ez az a hely, ahol nem létezik kárhoztatás. Hogyan lehetne még egy kárhoztatás Krisztusban, amikor ő magára vette a bűnt, elviselte helyettünk az ítéletet, és büntetésünk őre lett vetve, hogy békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Ha valaki a Krisztusban van, akkor az egy új teremtményé lett. Hadd folytassam itt ebben a bekezdésben tovább. Függetlenül attól, hogy egy metodista, baptista vagy presbiteriánus gyülekezethez tartoztak, bárhová is, amennyiben a Krisztusban vagytok, akkor új teremtés vagytok, és nincs bennetek semmi kárhoztatás, egyáltalán sehol. Ez az Istennel való találkozás helye. Ez az a hely, ahol Isten találkozik az imádóval. Ott új teremtésnek vagytok tekintve, mert halottak vagytok a világ dolgai számára. Ő benne meglettetek elevenítve. Az élő Isten jelenléte nap mint nap veletek van. Milyen csodálatos szava az ígének. Csak annyit mondhatunk, Uram, hadd legyen nyilvánvalóvá a valóságban, hogy az élő Isten jelenléte, az életadó erő valóban velünk lehessen, és kegyelemből életre keltsen bennünket. Tovább olvasom. Látjátok, bármennyien akarták is elítélni Jóbot, akár hányan mondták, hogy tévedett, az égő áldozat által megtartotta Isten parancsolatát. Ő tisztában volt azzal, hogy meg lett igazulva, mert megtartotta Isten parancsolatait. Ezáltal megigazult lett, mert megtette azokat a dolgokat, amelyeket Isten megkövetelt tőle. Most azt kérdezem tőlünk, mit követel tőlünk Isten? Mit kell neked tenned, hogy elnyerd az üdvösséget? Mit kell nekem tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget? Mit követel tőlem Isten? Mit kér tőled Isten? Mit kell tenned? Hová kell menned? Mi a feladatod? Mit kell tennünk? De hiszen már tudjátok, hinni az Isten tökéletességre vitt megváltási művében, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. A Jézus Krisztusba vetett hit üdvösségessé tesz bennünket. A saját műveinknek nincs semmi helye ott, ahol Isten műve elvégződött. Itt nem jöhetsz azzal, hogy mivel akarsz te hozzájárulni. Itt elődbe jön Isten, hogy találkozzon veled egy olyan művel, amit mi nem tudtunk volna elvégezni. Ezért kellett ő elvégezze érettünk. Elfoglalta a mi helyünket, hogy mi elfoglalhassuk az ő helyét. Meghalt mi érettünk, hogy mi élhessünk érte. Most már csak hinnünk kell. Isteni módon hinnünk kell, hogy megbékéltettünk, és hogy a vér a Golgota keresztjén folyt, hogy megbékítsen minket Istennel, megbocsásson minden bűnt, eltöröljön minden bűnt, és kihúzzon minket a kárhozatból, a börtönből, a halálból, az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságába állítson, egy új életre Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ez nem kell még jövőben ilyen megtörténjen, ez már is megtörtént. Tovább olvasunk itt. Az Isten élő jelenléte megvilágosít minden napot, és a hitvallások halálából kivezet az életre és az ezidőre szóló Isten szavához, aki életet kapott Istentől, és nem csak ajakvallomással mondja, hanem valóban részesedett is benne. Őt el fogja vezetni Isten szelleme az ezidőre szóló ígéhez. Ez ki lesz nyilatkoztatva számára. Istennek vannak bizonyos dolgai, amiket ő tesz. Úgy van, ahogy néhány nappal ezelőtt a reggelinél mondtam a kis virágról. Mihelyt a vetőmag érintkezésbe kerül a világossággal, azonnal növekedésnek indul. Iszik az Isten forrásából, és addig nyomul mindig előre, amíg a bimbó megjelenik, és a virág kihajt. de a vetőmagnak napvilágra kell kerülnie. Ezért ajándékozott meg Isten világossággal az estvének idején, hogy megláthassuk Isten ígéinek milyen mértékű vetése folyik ezekben a napokban az ígéretek alapján. Boldogok mindazok, akik hallják és befogadják, amit a Szellem most a gyülekezeteknek mond. És a Szellem nem kívülről beszél, a Szellem belülről beszél. És ez azt jelenti, hogy kinyilatkoztatja az írott ígét, és felszínre vagy napvilágra hozza az Isten ígéjében adott ígéreteket. Aztán jön a növekedés, aztán jön az élet, és mi Isten kegyelméből előre nyomulunk. A 15. oldal utolsó bekezdése. Isten egyetlen meghatározott terve minden korszak számára az, tudnélik az ő ígéje. Az ő fia eljött, és megvalósított minden egyes ígéretet, amely az ő korszakára nézve lett kijelentve. Minden egyes szava az ígének, amely a megváltásunkra nézve, egyáltalán a megváltó születésére és munkájára vonatkozva írva állt, isteni valósággá vált. Elérkezett az ideje, Isten őrködött az ő ígéje felett, és minden megtörtént. Most is ugyanez a helyzet. Az élő Isten mindent elrendezett és beosztott. És amikor eljön az óra, hogy Isten országában bármi is megtörténjen, Isten kinyilatkoztatja az ő szavát az ő szolgáinak és profétáknak, és így az ő népének is egyúttal, vagyis mindazoknak, akik hajlandóak meghalani, amit Isten az ő szaván keresztül mondani akar. A továbbiakban ez állít. Minden proféta pontosan a megfelelő időben jelent meg és lépett fel. Ők voltak Isten földön élő ígéje. Ők voltak az íge. Jézus azt mondta, hogy ők Istenek voltak. Jézus a prófétákat Isteneknek nevezte. Ezt elolvashatjátok a 82. Zsoltárban, és elolvashatjuk a János 10. fejezetében, ami Urunk valóban ezt mondta. A 16. oldalon a bekezdés így, az első bekezdés így szól. Most már látjuk, hogy minden egyes korszakban, amikor Isten azt mondta, hogy egy bizonyos dolog meg fog történni, felkerekedett egy ember, hogy beteljesítse azt. Voltak olyan emberek, akik átültették a gyakorlatban. Maga Isten volt az, aki ezt az emberekben életre keltette, mert ez volt az ő szavának beteljesedése. Nem te és nem én vagyunk azok, akik képesek lennénk rá megtenni a saját erőfeszítéseink által. Amikor eljön az idő, amelyben Isten tenni akar valamit, belénk helyezi az ő ígéjét, és akkor az ő Szelleme, mint erő, hozzá kapcsolódik ehhez az ígéhez, hogy megelevenítse bennünk az ígét, hogy élővé tegye bennünk az ígét, hogy valóságként kinyilatkoztassa azt. Ezt próbálta Branham testvér itt kifejezésre juttatni. Mi volt és ki volt Keresztelő János? Mi volt vele a helyzet? Istennek egy ígérete volt, amely váratlanul beteljesedett, minden erőfeszítés nélkül, a saját hozzáadása nélkül. Ézsás próféta azt mondta, egy hang szól, vagy felharsan a pusztában. Készítsetek egy útat az Úrnak, egyengessetek egy ösvényt a mi Istenünknek. Amikor az idő beteljesedett, Isten szólt Jánoshoz. Ezt elolvashatjátok, mert János azt mondja, aki elküldött engem, hogy kereszteljek, azt mondta nekem, akire látott a Szellemet leszállani, ő az, akire lejön. Isten szólt, Isten küldött, ő adott megbízást. Pontosan ugyanezt történt a mi napjainkban is a Branham testvér prófétai szolgálatával. A továbbiakban ez állít. Isten egyetlen meghatározott terve, amely az ő ígéjén alapul erre a korszakra, amely az élet szelleme által életre lett keltve, az ő fia. Ma azt mondom nektek, hogy aki nem ismeri fel az atya kinyilatkoztatását a fiúban, aki egyiket a másik mellé állítja, az nem lesz képes semmit beilleszteni abból, amit Isten most tesz. Isten nem állít egyik dolgot a másik mellé, nem jobbra és nem balra helyezi. Isten a középre helyezi. Isten nem volt Krisztus mellett, Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. És nekünk ezt egyszerűen meg kell látnunk. Amikor az emberek a dolgokat jobbra és balra egymás mellé helyezik, akkor az ígét is jobbra és balra helyezik egymás mellé, és akkor minden egymás mellett van. Semmi nem sikerül. Akkor semmi haszna többi a hitnek. Ti nem állíthatjátok Istent és Isten dolgait egymás mellé. Minden egymásba olvad. Egyik a másikba. Halleluja, dicsőség Istennek. És nem vagyunk csak a közelében az ígének, hanem az ígében állunk, mert az ígének egy része vagyunk. Bárcsak lennének szavaink, amelyek mindezt kifejezhetnék, de úgy értem, Isten szelleme kinyilatkoztatja nekünk. De hiszen nem csak test szerint fizikailag ülünk itt, hanem a szellem szerint együtt megyünk, lépést tartunk. Ugyanezen az oldalon, az utolsó bekezdés alján ez olvasható. Nem számít, mennyire jól lettünk tanítva, hogyan hiszünk, mennyit hiszünk a Bibliából igaznak, mennyit tartunk igaznak, vagy ha elhisszük-e, hogy minden igaz, ami írva lett benne. A dinamikának, a szikrának ott kell lennie, hogy az íge meggyulladjon és munkálkozni kezdjen. Hatást gyakoroljon. Ez szükségszerű. Ha ez hiányzik, a gyülekezet egy helyben áll. Ha az autó megáll, akkor ti is megálltok. Semmi értelme, ha azt mondjátok, egyetértek ezzel. Minden szavát elhiszem. Nektek szükségetek van valamire, amivel meggyújthatjátok, hogy meggyújtsuk ezt a 100 oktávot, hogy Isten nagy gyülekezete működésbe lépjen, mozgásba lépjen. Szüksége van a lendületre, a dinamikára, a mechanikával együtt. A mechanikával nincs semmi baj. Ami hiányzik, az a dinamika. Mechanikusan, és ezt Isten dicsőségére mondhatjuk, eddig mindent Isten kegyelméből összetudtunk egyeztetni, összetudtuk illeszteni, és én azok közé tartozom, akik mindig elcsodálkoznak azon, amikor szakemberek dolgoznak valamin. Amikor valaki teljesen szétszed egy motort, azt mondanám ezer részre, és én azt sem tudnám, hol kezdjem az összerakással, a legkevésbé sem. De ha van valaki, aki ezt meg tudja csinálni, akkor az lenyűgöz engem. Az egyes részek hirtelen összetevődnek egy egészé, és amikor elindítjátok, megmozdul, és már is lehet menni vele. Gyönyörű dolog. Így van ez itt Istennel, és mindezekkel a dolgokkal is. A földieket illetően a legcsekélyebb tehetségem sincs, és a szellemi téren sincs. De Isten gondoskodott róla. Ő ezt olyan világosan a szemünk elé állította, és megadta nekünk a mintaképet is, hogy a dolgokat a helyükre tudjuk tenni, össze tudjuk illeszteni úgy és oda, hova tartoznak. És úgy gondolom, hogy ez megtörtént. Aminek most el kell jönnie, az valójában az, ahogy Branham testvérét mondja, a lendület, a dinamika. Tovább olvasok a 17. oldalon fent. Úgy értem, ez az, ami ma nem helyén való a gyülekezetben. Hiányzik belőle az a dinamikus erő, amely veszi az ígének minden egyes szavát, és megeleveníti azt erre az adott napra. Ez tehát annyit jelentene, hogy nem állunk mellette, hanem azt, hogy a dolgok lényegét felfogtuk, a kellős közepén vagyunk, és hittel elfogadjuk Isten szavát, és meg vagyunk győződve róla, hogy Isten állni fog a szavához, és megteszi, amit megígért. És akkor meg is fog történni. Tovább azt mondja itt, Luther Márton a maga idejében rendelkezett a mechanikával és a dinamikával. John Wesleynek is megvoltak a maga idejében. A pünkösdistáknak is megvoltak maguk idejében. Mi a helyzet a mi időnkkel? Ez egy másik idő. A gyülekezetnek mostanra el kell érnie a teljes növekedést, és készen kell állnia arra, hogy találkozzon Krisztussal. Minden áldás, amit a Bibliában megígért, vagy megígérve talál, meg kellene nyilvánulnia, és működnie kellene abban az egyetlen nagy testben, ahol az ő ígérete szerint találkozni akar az emberekkel, és ahol az imádatnak van a helye, az ő nagy gyülekezetében. Micsoda szavak! Mit mondhatnánk még itt erre? Csak azt tudjuk mondani, mindenható Isten, készítsd el a te gyülekezetedet, a te templomoddá, a te kinyilatkoztatásod helyévé, olyan helyé, ahol lakozol, jöjj el hozzánk újra, ahogy korábban is tetted, Uram, hogy megtörténjen, hogy a gyülekezet, mint mechanizmus össze legyen állítva, amely egyéni tagokból áll, és hogy akkor az isteni dinamika, a szellem ereje bevonulhasson ebben a gyülekezetbe. Mikor kezdte el a mi megváltunk az ő szolgálatát? Megkeresztelkedett, majd a Szent Szellem eljött rá. Ezután következett még a vizsga, de ez volt a szolgálatba való bevezetés. Legyen, hogy Isten kegyelméből megajándékozzon bennünket is ugyanezzel. Itt szembesítve vagyunk azzal, hogy miről van szó. És azt hiszem, Rusz testvér felolvasta azt az Efézus 1-ből. Isten megáldott bennünket minden szellemi természetű áldással. Itt Branham testvér azt mondja, hogy a Bibliában megígért minden áldásnak meg kellene nyilvánulnia, nyilvánvalóvá kellene legyen, és azt is mondja, hogy hol és hogyan. És hogy hatékony legyen az egyetlen nagy testben. Tehát nem csak elmélet, nem csak szavak, nem csak egy előadás az isteni üdvtervről, hanem megtapasztalt, átélt isteni valóság az élő Isten gyülekezetén belül. És ma is azt kérdezem, hányan közülünk tudják elhinni, hogy Isten képes rá, és hogy meg is fogja tenni? Sokan vannak, akik azt mondják, igen, ha Branham testvér itt lenne, igen, akkoriban azt mondták volna, ha Pál apostol még itt lenne, ha Mózes, ha mindezek a proféták itt lennének. Elárulom nektek, hogy mikor fog megtörténni, és hogy ki az, aki kiváltja ezt. Nem valamilyen nagy proféta, hanem a nagy Isten, aki kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, és aki a te és az én szabadítóm lett, aki megismertette velünk az ő nevét és az ő szavát. Ha ő teljesen ki tudja nyilatkoztatni magát közöttünk, akkor semmi sem fog hiányozni többet. Akkor már nincs szükségünk több prófétára, mert én megmondom nektek, hogy mi a helyzet. Ha egy nagy próféta még eljönne, akin keresztül Isten munkálkodhatna, akkor a nagy próféta ismét megkapná a dicsőség felét, és Isten kapná csak a második felét. És Isten ezt egyáltalán nem akarhatja. Ő olyan gyülekezetet akar, amelyben ki tudja magát nyilatkoztatni, és ahol minden imádat és dicséret az övé. És hiszem, hogy mindannyian megértettünk annyit, és megtanultunk annyit, és tudjuk, hogy egyikünk sem tehet még a legkevesebbet sem önmagától, és egyikünk sem vehet semmit önmagától, ha csak nem Istentől leszünk megajándékozva vele. De az, amit Isten megígért, azt meg is fogja adni. És a visszaszolgáltatást bizonnyal megígérte, és ezt meg is fogja adni. Először az ígéret, majd beteljesíti az ígéretet. Felolvasom még egyszer. Minden áldás, amit a Bibliában megígért, minden áldás, amit a Bibliában megígért, az egyetlen nagy testben nyilvánvalóvá kellene válnia és érvényesülnie, ahol az ő ígérete szerint találkozni akar a néppel, és ahol őt kell imádni. A gyülekezetnek Isten és az emberek találkozó helyévé kell válnia. Isten az ige hirdetése az ő szavának hangzása közben, Isten személyesen szól hozzánk az ígén keresztül. És ha nem értettük meg ezt, hogy Isten ezen a helyen az ő kinyilatkoztatott ígén keresztül szól hozzánk, akkor nem tudom, mit évők legyünk. Akkor hadd vegyük át ezt ma Istentől, és legyünk tisztában azzal, hogy itt nem értelmezzük a Szentírást, itt kinyilatkoztatja Isten az ő akaratát az ő ígén keresztül. Itt nem magyarázkodunk, itt hadd legyen átültetve a gyakorlatba. Ez egy nagy különbség. Itt nem az emberek értelmeznek, és itt Isten kinyilatkoztatja az ő akaratát. Abban 100%-os biztos vagyok, hogy egyetlen Branham testvér sem, egyetlen más ember sem a Földön nem volt képes megismerni Isten mindezen titokzatos dolgait. De Isten szelleme mindent átkutatott, és mindent kinyilatkoztatott. Mi pedig halljuk Isten tiszta és szent ígét, és mi magunk is megszentelődünk ez Isten igazság által. És így olyan edényé leszünk, amelyet Isten megállhat és felhasználhat. Minden egyes ígéretnek be kell teljesednie, mégpedig Branham testvér azt mondja az ő nagy gyülekezetében. Azt mondanánk, hogy a nagy szónak milyen jelentősége legyen. Vajon nagy lesz-e a száma? Mihez vagy hogyan mérjük? Mihez mérjük? Branham testvér úgy látta és értelmezte az élőisten gyülekezetét, mint valami, ami értékes, vala, amit becsesnek lehet tekinteni és érteni. És azt hiszem, azt mi is megértjük, hogy a legértékesebb dolog, ami Istennek a Földön van, az a vérrel megvásárolt sokaság, a megkegyelmezettek, Isten igazi gyermekei. Ezekben a napokban rólunk van szó. Még az az ígés még egyszer, ahogyan tegnap este már olvastuk. Az Úr így szólt az asszonyhoz. Hidd el nekem, asszony, eljött az idő, amikor nem ezen a hegyen és nem Jeruzsálemben, hanem amikor az igaz imádók szellemben és igazságban fogják imádni az Istent. Szeretteim, én a következőt hiszem. Ott, ahol Isten kinyilatkoztatja az ő ígét az ő szelleme által, ott jön az isteni ihlet, ott jön az isteni felkenetés, ott imádhatjuk Istent a szellemben. És Isten a segítségünkre fog sietni. Ma hálát kellene adnunk hittel. Hitben kellene imádnunk őt, örvendező szívvel, meggyőződve arról, hogy kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát, kinyilatkoztatta nekünk az ő nevét, ő mindent feltárt nekünk. Adjunk neki ma hálát teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Ti is így érzitek? Remélem, ezt is elmondhatjuk minnyájan, hogy jó volt itt lenni. És a szívünk lángolt, égett, amikor beszélt hozzánk. Az isteni vetőmag napvilágra kerül, a növekedés folyamatban van. a rügyek, a virágzás, majd a gyümölcsök is előbújnak. Nézzünk egyedül az Úrra. Ő az, aki elkezdte, ő lesz az, aki befejezi. Ő mindent dicsőségesen el fog végezni. Amilyen bizonyosan beteljesedtek az ígéretek bizonyos időkben, azokban és azokon keresztül, akik annak idején éltek, olyan bizonyosan be fognak teljesedni az utolsó ígéretek most, az utolsó gyülekezeti korszakban, azokon és azokban és azok által, akik most élnek. Ennek előfeltétele az, hogy higgyünk Istennek, hogy szaván vegyük őt, hogy ezáltal megteremtsük az előfeltételét annak, hogy beteljesítse bennünk és rajtunk azt, amit megígért. Ábrahám hitt Istennek, és ez az ő igazságosságának lett tulajdonítva vagy számítva. A 25 év alatt nem hagyta magát megőríteni vagy félrevezetni a hitetlenség által. Ha valaki megpróbálta volna beszélgetés közben hitetlenségre bírni, már is eltűnt. Ő teljes szívéből hitte, és a Biblia azt mondja, hogy nem gyengült el, hanem egyre erősebb lett, mert dicsőséget adott Istennek, tiszteletben részesítette őt. Halleluja! Mert megtiszteltetésben részesítette Isten, mert bízott Istenben, mivel hitt Istennek, tiszteletben tartotta őt, neki adta a dicsőséget. Miért adunk mi Istennek dicsőséget, a megtiszteltetést? Mert hiszünk neki, mert szeretjük őt, mert bízunk benne, és tudjuk, hogy amit megígért nekünk, ő azt meg is fogja tenni. Ó, bár lenne, hogy Isten szelleme mindannyiunkban olyan bizonyosságot, olyan hitet, olyan bízalmat és szeretetet váltana ki, hogy egyszerűen csak azt kellene mondanunk, Uram, mi még nem értjük meg teljesen, hogy miért szóltál éppen mi hozzánk. Miért nyilatkoztattad ki éppen nekünk a te szavadat és a te akaratodat. Most azonban a legédesebb sors jutott nekünk. Nagy örökséget kaptunk. Nagy örökségben lett részünk, és ezért ma szívből szeretnénk köszönetet mondani az Úrnak. Nem görcsösen belső feszültséggel, nem összezártsággal, hanem nyitottsággal. Tudjátok, hogy nem tudtok megtölteni egy befedett edényt semmivel. Ki kell nyitni, hogy meg lehessen tölteni. Ma imádságban szeretnénk megnyílni az Úr előtt, hogy ő töltse meg az üres edényeket, és hiszem, hogy ő be fog tölteni minket, megáld minket kegyelmének gazdagságából. Amen.